Krisztusban, szeretett testvéreim! Mai alkalommal a Filippi levél első fejezetének néhány verséről szeretnék szólni a számotokra, illetve ezeken keresztül érinteni szeretném a Filippiekhez írott levél legfontosabb mondani valóját, és ehhez először a Károlyi fordításból olvasom fel az első fejezetből a megfelelő ige szakaszt, azután pedig a Biblia egyszerű fordítása alapján is elolvasom, hogy a két fordítás egybevetésével világosabb legyen számunkra az Isten igéje. A Filippi levél első fejezet harmadik versétől a 11. versig, így olvasom Isten igéjét. Ezt írja Pál apostol: hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Mindenkor minden én könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindeniktek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részes társaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára. Teljesek lévén az irgalmasságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Ugyanezt a szakaszt akkor most a Biblia egyszerű fordítása alapján is szeretném nektek felolvasni. Hálát adok Istenemnek, valahányszor rátok gondolok. Mindig örömmel imádkozom értetek, és hálás vagyok Istennek azért a segítségért, amit tőletek kaptam az örömhír terjesztésében. Ti valóban segítségemre voltatok ebben az első naptól fogva mindmáig. Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. Ebben egészen biztos vagyok. Teljesen helyén való, hogy így gondolkozzam rólatok, hiszen a szívembe zártalak benneteket, akik mindnyájan a társaim vagytok Isten kegyelmében. Társaim vagytok most is, amikor fogságban vagyok, meg akkor is, amikor az örömhírt védem, és annak igazságát bizonyítom. Isten a tanú, mennyire szeretnélek már látni benneteket, mert Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete, és mindenféle megértés. Hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára. És hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik Istennek, és ezzel a dicsőséget és a dicséretet szerezzetek neki. Kedves testvéreim, a bevezetőben szeretném, hogyha érintenénk néhány dolgot, például, hogy hol is keletkezett ez a, hol írta Pál apostol ezt a levelet, és körülbelül mikor írhatta. Tehát mit lehet a bevezetőben vizsgálnánk, hogy mit lehet mondani a levél keletkezésének helyéről és idejéről. Kicsit utána néztem ezeknek a szempontoknak is, ritkán szoktam erre kitérni, majd ezután a rövid bevezető után térek rá a valódi mondandómra. Hát például római Kelemen, Róma püspöke volt 92 és 11 között, sok levele közül egyetlen egyet tartanak csak hitelesnek, az összes többit csak neki tulajdonítják, tehát óvatosan kell kezelnünk ezeket a forrásokat, de tény az, hogy római Kelemen egykori Róma püspöke, hát nagyon korán, tehát korán lett a püspök ott, Rómában, azt írja, hogy Pál apostol 7-szer volt fogságban. Ugyanis ezt a levelet fogságból írja, csak nem tudjuk, hogy melyik fogságból pontosan. A Biblia nem ír 7 fogságról az Új Szövetség, csak 3-ról. Tudunk a cezáriai fogságról, az efezusi fogságról, és végül pedig a római fogságról, ahol egy római katona őrizte Pál apostolt, és ki és bejárása volt azoknak, akik szerették volna őt meglátogatni. Összesen erről a három fogságról tudunk, és tudjuk, hogy több évig volt ő fogságban. Tény az, hogy római Kelemen azt írja, hogy 7-szer volt fogságban. Na most ezt az adatot mi nem tudjuk ellenőrizni. Ez azért érdekes, mert Origenész szerint itt említve van a Filippi levélben, a 4. fejezet 3. versében egy Kelemen nevezetű testvér. És ez állítólag Origenész szerint, ő a 3. századi egyházatja, azonos lenne ezzel a római Kelemennel. Hogyha ez igaz, akkor ez azt jelenti, hogy Kelemen nem csak tehát valamilyen szinten hit testvére, hanem Pál apostolnak a tanítványa is lehetett. Tehát a 4. fejezet 3. versében ezt olvassuk. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, akiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. Tény az, hogy nem tudjuk eldönteni 100%-os bizonyossággal, hogy melyik fogságból írhatta Pál apostol ezt a levelet. Van még néhány dolog, amire érdemes figyelni a levél keletkezési helyét illetően. Például arra, hogy az első fejezet 13. versében említi Pál apostol a testőrség házát, a pretóriumot. És a császár udvarából valók is üdvözlik a levél végén a filippieket. Tehát ez is egy érdekes szempont, hogy a testőrség háza, a pretórium említve van, és a császári udvarból a szentek üdvözlik a Filippiben élő testvéreket. Hát ezek alapján két lehetőség marad, vagy Rómából írta az élete vége felé, bár nem lehet teljes 100%-kal ezt sem mondani, de talán emellett szól az is, hogy említi a levelében, hogy nem sokára kiöntetik italáldozatként. Ez is érdekes szempont. Vagy pedig Efezusból írta, mert Efezusban is volt római helyőrség, és a császár udvarában ott is lehettek a császár udvarából valók. És akkor korábbra kell datálni a levelének a keletkezését. Úgyhogy nem tudjuk egészen pontosan megmondani, csak annyit mondhatunk, hogy vagy Rómából, vagy Efezusból írta, a Cezária az szinte teljesen kizárható, a cezáriai fogság, és feltehetően vagy a 60 és 62 között Rómában, vagy pedig az 50-es évek közepétől kell számítani, tehát egy korábbi datálást, egy korábbi írást. Tehát összességében azt tudjuk mondani, hogy Pál apostol ezt a levelét valószínűleg az 50-es évek közepe, és a 60-as évek eleje között írta valamikor. Hát ennyi a bevezetőt illetően, és most szeretnék rátérni arra, ami a mai üzenetnek a lényege. A mai igehirdetésben három kérdésre keresünk választ a filippiekhez írt levél, és bizonyos értelemben az apostolok cselekedetei alapján. Az első kérdés, ami engem is foglalkoztatott, és gondolom, hogy valamennyünket foglalkoztat, hogy mi lehet az alapja annak a bizonyosságnak, Pál apostol részéről, hogy ő meg van győződve, hogy azt a jót, amit az Isten elkezdett a filippieknek a szívében, az életében, azt be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjára, azaz Jézus második eljövetelére. Hát mi ennek a meggyőződésének az alapja? Mert hogyha ezt tisztázzuk, ezeket a feltételeket, akkor ez ma is érvényben van. Akkor ez ránk is vonatkozhat. Jó ezt megtudni, és ezt kicsit körbejárni, ezt a témát. A második kérdés, amire szeretnék választ kapni, vagy választ adni a mai alkalommal, hogy mi lehet az oka annak, hogy Pál ennyire a szívébe zárta a filippi gyülekezetet. Azt írja, hogy a szívembe hordalak titeket. Másik fordítás szerint a szívembe zártalak mindannyiótokat. Hát mi lehet ennek az oka? Ezt is meg fogjuk nézni. A harmadik kérdés, amire röviden válaszolni szeretnék, az az, hogy Pál levele szerint melyik az az út, vagy melyik az az erény, amely a leginkább oda kapcsolja a hívőt Krisztushoz, amelyik a leginkább krisztusi jellemvonásnak mondható. Mert Pál apostol ebben a levelében ír erről, hogy melyik az az erény, melyik az a krisztusi jellemvonás, amelyik leginkább oda kapcsolja a hívőt Krisztushoz. Mert ha ezt meg tudjuk ragadni, és az életünkbe valóra váltani Krisztus kegyelméből, akkor bizony az életszentség útján tudunk haladni. Tehát az első kérdés, amire keressük a választ, mi lehet az alapja annak a bizonyosságnak, amely Pál apostol soraiból tükröződik, hogy meg van győződve teljes mértékben, hogy azt a jót, amit az Isten elkezdett a Filippi gyülekezet életében, az be is fogja fejezni az üdvösség napjára. Erre azt tudom válaszolni a Biblia alapján és a levél alapján különösen, hogy az üdvösség Isten ingyenes ajándéka mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Az Isten egyszülött fiában, és elfogadják az Isten kegyelmét, és ezzel a kegyelemmel együttműködnek. Tehát ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy az elején ezt hangsúlyozzuk, hogy az üdvösség Isten ingyenes ajándéka Jézus Krisztus által azoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Akik megvallják bűneiket, megbánják, stb. Ismerjük ezt. Pál apostol jól ismeri Krisztust. Tehát az üdvösség útja Isten és a hívő ember együttműködésében bontakozik ki. És ennek döntő szerepe, vagy meghatározó, és szinte perdöntő szerepe az Isten kegyelmének van. De ezzel együtt kell működnie az embernek. Az Isten kegyelme megelőz mindent. Tehát az embert megtalálja bűnösként. Megszólítja, megtisztítja, fölemeli, de közben az ember erre igent kell mondjon, döntést kell hozzon a szívében. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy az első és legfontosabb az, hogy milyen az Isten ismeretünk. Pál apostol jól ismeri Krisztust, akinek a szolgája lett ő, jól tudja, hogy a mennyei atya minden kegyelmi gazdagságot és életet fia Jézus Krisztus személyében, és a Szentlélek által adja azoknak, akik hisznek Jézusban, akik megbánják bűneiket, akik megvallják bűneiket, és akik el akarnak szakadni a bűntől, azért, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Pál apostol egyrészt tehát jól ismeri azt az Istent, amelyik minden ember üdvösségét akarja és munkálja. Ezért mondja azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy az Isten azt a jót, amit elkezdett, az be is fejezi az üdvösség napjára. Tehát ismeri azt az Istent. Ő annak a Krisztusnak a szolgája lett, akit az Isten küldött. És tudja az Istenről, hogy az Isten mindenható, gondoskodó, szerető mennyei atya. Ez a helyes Isten ismeret és az Istenbe vetett bizalom az egyik tényezője annak, hogy Pál hiszi azt, hogy a gyülekezet életében, amit az Isten elkezdett, az ő kegyelméből, azt Jézus Krisztus napjára be fogja fejezni. Tehát azt gondolom, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez az isteni tényező ma is áll minden Krisztus hívő számára, akik hisznek Jézusban. Az Isten részéről a mi üdvösségünk biztos, de ehhez kellünk mi is. Isten senkit nem fog saját maga nélkül, tehát az ő döntése nélkül üdvözíteni. A másik egy kicsit emberi tényezőnek mondható, de fogjuk látni, hogy nem teljesen az. Hanem itt az Isten és ember együttműködéséről van szó, de azért a másik oldalt hangsúlyoznám most. A másik, az emberi tényező az az, hogy ahogyan a filippiek fogadták az evangéliumot. Az evangélium hirdetésének első napjától fogva. Mert hogy olvastam itt? Hogy az első napjától fogva milyen örömmel fogadtátok az evangéliumot, és azzal együttműködtek a filippiek. De kedves testvéreim, hát itt is hangsúlyoznom kell, hogy ez is nem csak emberi tényező, hanem az Isten kegyelme is. Amely kimunkálta a hívőkben azt, hogy álhatatos szívvel megragadják először az evangéliumot, és utána álhatatos szívvel ragaszkodjanak Krisztushoz. Hát ehhez is kellett az Isten kegyelme. Megelőzte, kísérte az üzenetet, a döntési folyamatot segítette, és álhatatossá tette az embert. Az Istennek a munkája hatalmas az ember szívében. Ez nagyon, nagyon fontos. De amit még itt szeretnék hangsúlyozni, hogy ezt a levél hangsúlyozza maga. Pál apostol írja ezt, hogy Isten az, aki munkálja bennetek az akarást és a véghezvitelt az ő kegyelméből. Hát ott van a levélben. Az Isten az, aki munkálja bennetek az akarást és a véghezvitelt. Tehát először kimunkálja, hogy akarjuk, de kell a mi döntésünk is hozzá. És utána a véghezvitelt, hogy a cselekedet formájában végbe is menjen, akkor is ott is az Isten kegyelme és a Szentlélek jelenléte jelen van. A hívő ember viszont együttműködik ezzel a kegyelemmel, imádkozik érte, Krisztust választja, el akar fordulni a bűntől, hogy azt cselekedhesse, ami Isten akara szerint való. Tehát Isten munkálja bennünk ezt, de nekünk is együtt kell működni Isten kegyelmével, a döntésünkben, a vágyakozásainkban, imáinkban és tetteinkben. Pál apostol világosan látta, hogy a Filippiben élő hívők részestársak a neki juttatott kegyelemben. Milyen érdekes ez a kifejezés. Hogy az Isten adott kegyelmet Pálnak, hogy ott hirdesse az evangéliumot, és ennek a kegyelemnek részestársai lettek a filippiek. Azok a hívők, akik elfogadták az evangéliumot. Hát hogyan lettek részestársak? Hát úgy, hogy részt vállaltak az evangélium hirdetésében Pállal együtt. Tehát Pál apostol mellé álltak. A Pál nem egyedül képviselte az evangéliumot, csak addig, ameddig ők elfogadták. Utána már Pál apostol mellé álltak. Egy szívvel, egy lélekkel. Ez a Krisztusért égő és a lángoló buzgóság tükrözte Pál számára azt a kegyelmet, amit az Isten a gyülekezetnek adott. Tehát ha azt mondja Pál, hogy hálás vagyok az Istennek, és hálát adok azért, hogy az evangélium hirdetésének első napjától fogva ti befogadtátok az evangéliumot, akkor ez egyértelművé teszi, hogy itt az Isten kegyelmével együttműködött a gyülekezet. Aki nagyon szereti Jézust, az azon van, hogy minden tekintetben az ő kedvébe járjon. Többek között együttműködik azzal, a parancsal, amit Jézus adott az ő tanítványainak, hogy menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tehát aki szereti az Úr Jézust, az a bűn fogságából szeretne embereket Krisztushoz vezetni. Akinek az életének a középpontjában van Krisztus, az menteni akarja a lelkeket. Tehát Krisztus nem csak az apostolait küldte az evangélium hirdetésére, hanem minden megkeresztelt embert küld. Rendkívül fontos ez. Ezért mondja Pál apostol, hogy részes társaim lettetek ti az evangélium hirdetésében. Például. Tehát mi lehet az alapja Pál bizonyosságának, hogy Isten, ami jót elkezdett, az befogja az üdvösség napjára fejezni a filippieknek az életében? Hát a helyes Isten ismeret, az Istenbe vetett bizalom, és hogy részt vállaltak az apostollal együtt az evangélium hirdetésében. Valamilyen módon. És még van itt egy fontos tényező, hogy vállalták a szenvedést is az evangélium ügyéért. Lehet, hogy csak közvetve, abban az időben később közvetlenül is tapasztalt a küldözést, közvetlenül a tesszalonikai gyülekezet élt át üldözést Pál apostollal együtt. Tesszalonikai hívők. Pál apostol őket meg kellett erősítse. Valószínűleg a filippi gyülekezetben ennyire édesen ez nem jött elő, de mégis együtt éreztek Pállal, amikor fogságba került, például Szilással a börtönbe. Ismerjük az apostol cselekedeteiből ezt a történetet, amikor kalodába zárták a kezét és a lábát Pálnak és Szilásnak, és Pál és Szilás imádkoztak, dicsőítették az Istent, és egyszer csak megmozdult a föld, lehullottak a bilincseik, kinyílt a börtönajtó, de Pálék nem szöktek meg, hanem ennek hatására a börtönőr megtért, megkérdezte, mit tegyek, hogy üdvözüljek. És azt válaszolta Pál apostol, higgy Jézus Krisztusba, és akkor te üdvözülsz. Íme az üzenetnek a lényeg, higgy Jézus Krisztusba, és üdvözülsz te is házadnépe, és meg is keresztelkedett. Azonnal szolgált neki, teljes volt a hite, mert átvitte szolgálatba. Nem egy elméleti hit volt, jó, hát elfogadom, persze, elfogadom, hogy Jézus az én üdvözítőm. Azonnal szolgált nekik. Megterítette az asztalt. Befogadta a házába őket. Tehát láthatjuk ezt a példát, hogy itt miről van szó, hogy a gyülekezet, hát ott van a bíboráros Lídia. Valószínűleg az ő házába jöttek össze, először a hívők. Ez egy módosabb, gazdagabb hölgy volt, aki befogadta az evangéliumot, és megtért. Tehát akkor milyen módon vettek részt, vagy részesültek ebben a szenvedésben? Kedves testvéreim, az egyik tag szenved, vele együtt a másik tag is szenved, írja Pál apostol. Az egyiknek jó dolga van, a másiknak is a testben, nem? Tehát, hogyha csak a kis ujjunk fájna, üssünk rá a kalapáccsal, nézzük meg, hogy szenvedünk tőle, nem? Ez a példa csak most jutott eszembe. Tehát, ha Pál apostol szenvedett az evangéliumért, akkor ők is szenvedtek. Mert számukra is Krisztus és Pál apostol elsődleges volt. és imádkoztak érte. És ide kapcsolódik a második kérdés, amire szeretnék választ adni, hogy miért zárta Pál apostol a szívébe a filippi hívőket? Mi volt az oka annak, hogy ennyire hálás volt nekik, és hogy ennyire szerette őket? Illetve, hogy az ő szeretetük ennyire meg tudta érinteni Pál apostolnak a szívét, mert Pál szeretett mindenkit. Nem tett különbséget. Egy újjászületett keresztény, akit Krisztus vezet, az nem tesz különbséget, mert az Isten nem személyválogató. De hogy lehet az, hogy Pált mégis így meg tudta érinteni, hogy azt írja a filippieknek, hogy a szívembe zártalak, és ott hordozlak titeket. Hát az egyik, hogy az evangélium munkálkodásában a gyülekezet vele együtt részt vett. Hogy befogadták az evangéliumot, és vele együtt próbáltak munkálkodni, és amit még itt szeretnék mondani, anyagiakkal is, adományaikkal támogatták Pál apostolt. Például akkor, amikor Tesszalonikában volt. A tesszalonikai gyülekezetet, amikor a Pál apostol építette, akkor onnan nem fogadott el semmi adományt. És nagyon sokszor sátorkészítésből tartotta fenn magát. De a filippi gyülekezetben lévők felismerték, hogy Pál apostolnak sokkal több ideje lesz az imádságra, a könyörgésre, a hitvédelemre, az evangélium hirdetésre, hogyha támogatják őt. És ez nekik természetes volt. Pál apostol nem kért tőlük soha. Tehát ezt láthatjuk, hogy írja is az apostol ebben a levelében, hogy küldtek neki adományt néhányszor az ő szükségleteire, akkor, amikor Tesszalonikában volt. Szeretném akkor ezt idézni a 4. fejezetből, hogy láthassuk. 10. vers. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. És akkor 14. verstől, mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is egyszer is, másszor is küldtetek nekem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vevén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusba. Epafroditus küldték el Pál apostolhoz a fogságba, és általa küldték el az adományt. És biztosították Pált, hogy imádkozunk érted, melletted vagyunk, és veled együtt képviseljük az evangélium örömhírét. És akkor Epafroditus megbetegedett, és akkor a gyülekezet ezt megtudta, és akkor nem csak Pálért aggódtak és imádkoztak, hanem Epafroditusért is, de végül is, hál' Istennek, Epafroditus meggyógyult, és Pál apostol visszaküldte a gyülekezethez, nagy szeretettel is megköszönt nekik mindent. Tehát ezeket szerettem volna itt most kiemelni mellékesen. És mit mondott, hogy ez az adomány kedves, jó illatú áldozat az Úrnak oltárán? És ezúttal tehát nem csak Pál apostol fejezte ki a krisztusi szeretetet a minden nép felé, akik ott Filippiben éltek, vagy a gyülekezet felé, megtért testvérek felé, hanem most megtapasztalta, hogy milyen, amikor a hittestvérek őt szeretik, és az ő szükségleteire adakoznak. Megtapasztalta ezt a szeretetet. És ezért mondta, hogy milyen jó, és a szívembe zártalak titeket, mert az evangélium ügyében mellettem álltok minden tekintetben. A harmadik kérdés, amire a filippi levél alapján keressük a választ, hogy melyik az az erény, krisztusi jellemvonás, amely a leginkább teszi Krisztushoz hasonlóvá hívő embert. És melyik az az erény, amely egészen oda kapcsol bennünket Krisztushoz? Mindenki saját magába leellenőrizheti, hogy melyik erény jutott eszébe. Melyik az az erény, amelyik a leginkább oda kapcsol Krisztushoz, amelyik a leginkább krisztusi jellemvonás? Hát akkor felolvasom. Ebben a levélben benne van. Először a második fejezetből, a harmadik verstől olvasom. Semmit sem cselekedvény versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másét is, annak okáért az az érzület vagy lelkület legyen bennetek. Nem indulat, tehát Krisztusban nem volt indulat. Semmilyen indulat. Tehát ezt felejtsd el. Az az érzület, az a lelkület legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lett halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért az Isten felmagasztalta őt. Csak eddig olvasom. Melyik az az erény, amelyik itt kitűnik, és akkor a negyedik fejezet, ötödik versét is felolvasom, mert ez ugyanannak az erénynek egy másik arculata. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Alázat, krisztusi alázat és krisztusi szelídség. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Kedves testvéreim, Pál apostol a gyülekezet elé tárja Krisztusnak az alázatát és szelídségét. Példaként. Nem alázatoskodásról van szó, nem emberek előtti meghajlásról van szó, nem arról van szó, hogy egyik ember vesse alá magát a másik embernek. Nem. Itt Krisztusról, krisztusi magatartásról, szelídségről és alázatról van szó. Minden Krisztus hívő arra kapott meghívást, hogy az Úr Jézust kövesse, és Krisztushoz váljon hasonlóvá. Mert a keresztény azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonló. Olyan, mint Jézus. Az ő jellemében. Az Úr Jézus pedig nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem kiüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, és hasonló lett minden emberhez. De testvéreim, elég volt ez? Elég volt ez, hogy a mennyei királyságot ott hagyta? Nem. Tovább alázta magát önként. Megalázta magát. Azt írja Pál apostol. Megalázta magát, és engedelmes lett halálig, mégpedig a kereszt halálig. Krisztus engedelmes lett. Engedelmeskedett a mennyei atyának. Nem a saját akaratát követte, biztos neki is volt nagyon jó akarata itt, emberileg, ha nézzük, hanem alávetette magát a mennyei atya akaratának. Ő nem kereste a saját dicsőségét. Soha önmagát nem magasztalta fel az emberek előtt. Van, aki keresi a dicsőségét, aki ítéletet mond. De Jézus nem keresi, írja az János evangéliuma. Jézus nem kereste a saját dicsőségét, hanem megalázta magát, mégis úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Amikor már olyan mélyre ereszkedett a megaláztatásban, az önként vállalt megaláztatásban, amelynek a mélységeiről nekünk fogalmunk nincsen, például a Golgotai áldozatánál, akkor az Atya felmagasztalta őt a feltámadásakor, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Kedves testvéreim, számunkra is ez az út. Ne magunkat magasztaljuk föl, az Isten, az ő szolgáját, majd igazolni fogja. Isten az ő gyermekét, majd magához emeli. Nekünk nem kell saját magunkat előtérbe helyezni. Kedves testvéreim, bocsánat a példáért, vannak, akik már unják a beszélgetést, hogyha nem ők beszélgetnek. Nem tapasztaltunk ilyet? Ha nem ő beszél, akkor már unja a beszélgetést, és feláll, és elmegy. Tehát a példázatban is az Úr Jézus arra tanított minket, hogy ha valakit vendégségbe hívnak, akkor ne az első helyeket keressük, hanem menjünk egy kicsit hátrább. És akkor, hogyha házigazda jónak látja, akkor följebb hív, és mindenki előtt megtiszteltetésben lesz részünk. Ezt alkalmazzuk valamennyi élethelyzetünkre, és a gyülekezetbe is. Pál apostol a szelídségre is tanít, hogy a ti szelíd lelkűségtek legyen ismert minden ember előtt, és hozzáteszi, az Úr közel. Erről ismernek meg minket, hogy szelíd lelkűek vagyunk, és alázatosak, és úgy képviseljük az igazságot. Vagy harciasnak ismernek. Indulatosnak. Milyennek? Na képzeld el ezt az üzenetet, az utolsó kegyelmi üzenetet, amely fájni fog a világnak. Képzeld el ezt, hogyha nem alázattal, nem szeretettel, és nem a másik iránti mentő lelkülettel képviseled, akkor mi lesz belőle? Tehát jó, ezt érdemes ezt végig gondolni, kedves testvéreim. És akkor azt a példát, amit Péter apostol ír, azt még máskor is felhoztam, és hadd tegyem hozzá, hogy nem csak az asszonyokra, nem csak a testvérnőkre vonatkozik, hanem mindannyiunkra, bizonyos értelemben. Péter apostol első levele a 3. fejezetéből ezzel kapcsolatban, ezzel az alázatos, csendes szívűséggel kapcsolatban egyértelműen fogalmaz Péter apostol. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Akinek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdon ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. A szív elrejtett embere, a csendes lélek romolhatatlanságában, nem hiúságban, nem viszálykeltésben, hanem ebben a tekintetben, szelídségben és alázatban. Az igazság leginkább a szelídségben és az alázatban fog tudni megállni, mert akkor kikezdhetetlen. Ezt ne felejtsük el. Az alázatra és szelídségre Krisztus mindenkit meghívott, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Krisztusban nyugalomra, békességre talál a mi lelkünk. Hogyha tőle alázatot, szelídséget tanulunk, akkor bizony nem egymásnak fogunk elvárásokat támasztani, hanem egymást szolgálni fogjuk. Inkább a Krisztus követésében járjunk elő jó példával, és alázatosan egymást, a másikat különbnek tekintsük saját magunknál. Hogyha mi is teljes készséggel részt veszünk az evangélium szolgálatában, hogyha álhatatosak maradunk az imádságban, és a krisztusi szeretetben kitartunk, a krisztusi alázatot és szelídséget gyakoroljuk, akkor bármely Bibliát ismerő ember, amikor ránéz a mi közösségi vagy családi életünkre, elmondhatja, hogy én meg vagyok győződve, hogy azt a jót, amit az Isten bennetek elkezdett, azt az üdvösség napjára be is fogja fejezni. Miért? Mert látom a jó gyümölcsöket az életetekbe. És az Isten hűséges. Ti is maradjatok hűségesek. Pál apostol ezért imádkozik, most már tovább nem folytatom, ezért imádkozik, és ezt meg is írja a gyülekezetnek, hogy azért tanítja őket, hogy a lehető legjobb döntést tudják meghozni minden élethelyzetükben, hogy az életszentségben növekedni tudjanak, és el tudjanak készülni ami Urunk Jézus Krisztus második eljövetelére. Szívből kívánom, hogy mi is el tudjunk készülni Jézus második eljövetelére, és azok az erények és azok a szempontok, amit Pál apostol által az Úr elénk tár, azok követendőek legyenek a mi számunkra, Isten dicsőségére. Amen.